Sok szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál már visszatérő vendégként dr. Pintér Márta Zsuzsannát, az Eszterházy Károly Egyetem dékányát, tanszékvezető egyetemi tanárt, irodalom és színháztörténészt. Egy olyan kutató ül itt velem szemben, akinek egy különleges szakterülete van. A mai napon arról beszélgetünk, hogy mivel is foglalatoskodik jelenleg, illetve az utóbbi időben.
A szűkebb szakterületem a régi magyar dráma. Nagyon keveset tudnak erről az emberek. Általában úgy gondolják, hogy Csokonai vígjátékaival vagy a Bánkbánnal kezdődik a régi magyar irodalomban a dráma műfaja. De ez nem így van. Már a 16. században voltak nagyon jó kis magyar nyelvű drámáink. Ezek nagyrészt hitvitázó drámák voltak, bibliai drámák voltak, Zsuzsannáról, a tüzes kemencébe vettetett három zsidó ifjúról, vagy olyan szerelmi komédiák, mint Balassi Bálint Szép magyar komédiája. A 17. századból már egy kicsivel több magyar nyelvű drámaszövegünk van. Itt a vallásos téma mellett már akár operalibrettóként is felfogható mitológiai drámákat is találunk, szerelmi vígjátékot is találunk, a 18. században pedig robbanásszerűen, ugrásszerűen megnőtt a magyar nyelvű drámák száma. Köszönhetően annak, hogy a 16-18. Századi iskolarendszer megpróbálta fölkészíteni a diákokat arra, amit én ma is nagyon fontosnak tartanék, hogy önállóan, bátran, határozottan el tudják mondani a gondolataikat, ne legyen lámpalázuk, hogyha meg kell szólalniuk, hogy értően tudjanak gesztikulálni, értékeljék a zenét, a képzőművészetet. És azért, hogy erre föl tudják készíteni a diákokat, kötelezővé tették a 16. századtól kezdve mind a protestáns kollégiumokban, mind pedig a katolikus, főként jezsuita gimnáziumokban az iskolai színjátszást. Ez az iskolai színjátszás egyrészt tehát pedagógiai célokat követett, nagyon sok mindenre megtanította a diákokat, akár 100-200 szereplő is volt egy előadásban, tehát mindenkinek meg kellett tanulnia mozogni, fellépni, beszélni a színpadon. Másrészt pedig szakmailag is nagyon hasznos volt, hiszen a drámaszövegeken keresztül történelmi, földrajzi ismereteket, bibliai ismereteket adtak át a diákoknak, és nem csak a diákoknak, hanem természetesen a közönségnek is. Már beszéltem arról, hogy a magas kultúra és a tömegkultúra mindig is jelen volt a magyar kultúrában. Hát az iskolai színjátszás egy ilyen tömegkultúra volt. Összeszámoltuk, több mint 7000 előadást tudunk dokumentálni a 16-18. Századból. Ha ezt beszorozzuk 50-nel vagy 100-zal, de tudunk olyan előadásról, amelynek több száz nézője volt, akkor hatalmas szám jön ki. Tehát annak ellenére, hogy nem volt színház Magyarországon a 16-18. Században, az első színház épületek csak a 18. század végén épülnek meg német városainkban, Kassán, Pozsonyban, aztán Pest-Budán, de mégis sok-sok ezer emberhez jutott el a színház, sok-sok ezer ember nézhetett meg drámákat a színpadon. Természetesen engem ebből a sok ezer drámaszövegből, főleg a magyar nyelvű drámák érdekelnek. De nagyon érdekes az, amikor Plautust, Terenciust, Molière-t játszanak latinul a magyar színpadokon, vagy éppen cseh, lengyel, olasz drámaszerzőknek szintén a latin nyelvű műveit adják elő. Mégis a mi számunkra a legkedvesebbek a magyar nyelvű drámaszövegek. És hát ezeknek a kiadásával foglalkozom, és föltűnt az, hogy a drámák jelentős része történelmi dráma. Mi ennek az oka? Tulajdonképpen történelemoktatás egyáltalán nem volt ezekben az iskolákban, egészen a 18. század közepéig. A latin nyelv oktatása mellett nem volt mód, nem volt idő, és nem volt igény sem a történelem oktatására. Illetve rosszul mondom, mert igény lett volna. És ezt az igényt ismerték fel azok a tanárok, akik elkezdtek történelmi drámákat írni. És ezekkel a történelmi drámákkal szinte játszva tanulták meg a diákok az Árpád-házi királyok dolgait, a Mohácsi csatát, a Várnai csatát, a különböző tanácskozásokat, a várvédő küzdelmeket. Tehát játszva és drámaszövegeken, irodalmi alkotásokon keresztül tanulhatták meg azt, amire az iskolában másképpen nem volt módjuk. Tehát ezekkel kezdtem el foglalkozni, hiszen én magam is magyar történelem szakot végeztem, és nagyon régóta érdekelt az, hogy milyen történelmi forrásokat használtak, milyen módon vittek színre, akár a 17. században, akár a 18. században ilyen történelmi eseményeket, és hát ebből készült el egy könyvem, amiben megpróbáltam körbejárni a 17-18. Századi magyar történelmi drámákat.
Ugye ez egy olyan időszak, vagy olyan korszak, aminél nem igazán tudunk az internethez nyúlni például, hiszen akkoriban még nem dokumentáltak, nem fényképeztek le. Hogyan áll neki a kutató egy ilyen nagy falathoz, hogyha fogalmazhatok így?
Nagyon sokféle forrásunk van, szerencsére. Ugye az iskolákban voltak gazdasági iratok. Azt gondolnánk, hogy ez nem egy irodalmi forrás, de igen, hiszen ott van a számadáskönyvben, hogy ennyi meg ennyi forintot költöttek deszkára a színpadhoz, a jelmezekre. A városi számadáskönyvek például leírják, hogy mennyit fizettek a kántornak, mennyit fizettek a városi zenészeknek, hogy egy színi előadásban az iskolában közreműködjenek. Vannak olyan forrásaink, mint a jezsuita háztörténetek, historia domuszok, ahol évről évre leírják, milyen fontos események voltak abban az évben az iskolában, és ott az iskolai előadások is ott vannak. Nemrég néztem át egy kanonika vizitációs jegyzőkönyvet, hiszen azokban is vannak adatok, amikor meglátogatják az iskolákat, akkor leírják, hogy esetleg ott láttak-e színi előadást az egyházmegyétől érkező püspöki küldöttek, vagy maga a püspök. Tehát sokféle forrásunk van, vannak levelek, vannak naplók, és hát maguk a drámaszövegek. Természetesen nagy kincs volt egy jó dráma, tehát lemásolták, tovább küldték, másik iskolában is előadták, tehát szerencsére azért vannak forrásaink. Ez egy hatalmas munka volt, már a végéhez közeledünk, például az iskolai színjátszás teljes adattára rendelkezésre áll, és a drámaszövegek kiadásában is most már, ha mindent összeszámolok, a 8.-9. kötetnél tartunk, minden kötet több mint 1000 oldal, tehát ebből lehet látni, hogy hatalmas anyagról van szó.
Mit olvashatunk a könyvben, amely megjelent, hogyan is áll ez össze? Meséljen erről egy kicsit a hallgatóinknak.
Hát a történelmi drámák számbavételével kezdődik, illetve azzal a nagyon komoly elvi kérdéssel, amivel a régi magyar irodalom kutatója mindig szembesül, hogy hogyan tekintették a 16.-18. században a tényirodalmat és a fikciót. Egész mást gondoltak erről, mint mi, például a mitológiai drámákat és a bibliai drámákat is a történelmi drámák közé sorolták. A mitológiát a görög történelem részeként fogták föl, tehát Achilleusz, mint egy régi, ősi görög király szerepel a drámákban, tehát a mitológiai és az ószövetségiai bibliai drámák is a történelmi drámák körébe tartoznak, tehát ezeket is számba kellett vennem, amikor a történelmi drámákat néztem végig. A két csoport mellett a harmadik csoport a világtörténelem drámaszövegei, hiszen éppen azért, hogy minél több történelmi ismeretet adjanak át a keresztes háborúkról, a római történelemről, a spártai királyokról, de akár japán-kínai történeti témákról is, a hittérítők dolgairól találunk drámaszövegeket Magyarországon. És hát a negyedik csoport, amivel a legtöbbet foglalkoztam, az a magyar történelmi tárgyú drámák csoportja. Ez a csoport nagyon érdekesen alakul, pontosan lehet látni, hogy hogyan változik az ízlés, a divat, vagy hogyan tevődik át a hangsúly egyik történelmi eseményről a másikra. A 17. századi barokk iskolai színház a nagy csata jeleneteket szerette. Tehát a 17. században egyrészt a magyar szentekről játszottak nagyon sok történelmi drámát, őket bemutató darabot, még a női szentekről is, illetve a Nándorfehérvári győzelemről, a Várnai csatáról. Tehát ezek olyan barokk látványosságok voltak, amelyekben ágyudörgés volt, mitológiai szereplők voltak, gyönyörű díszletek voltak, és nagyon kevés szöveg. A 18. században ez a helyzet megváltozik. Például a Hunyadi családról, őrőlük volt egyébként a legtöbb bemutató, már nem Hunyadi János lesz a fontos, nem Mátyás lesz a fontos, hanem Hunyadi László. Tehát ezek már klasszicista drámák, itt már a drámai hős vívódása, halála lesz a tragikum, lesz a fontos, ezek már a klasszicista értékrendet közvetítik, itt már nagyon sok a szöveg, és nagyon kevés a látvány. Tehát nagyon érdekes látni, hogy hogyan változik meg, hogyan tevődnek át a hangsúlyok, és a 18. század második felében már ezek a történelmi hősök, és magyar történelmi hősök kerülnek elő, akiknél a hazaszeretet, a hűség, az árulás, a szerelem és a dicsőség közötti választás kérdése jön elő, akár a magyar történelemből, akár például a római történelemből nézzük ezeket a figurákat.